Tehát Isten igéjét a 133. Zsoltárból fogom olvasni. A 133. Zsoltár végig, hát mind a három versét, nem egy hosszú Zsoltárról van szó. Zsoltárok könyve 133. fejezete így szól. Grádicsok éneke Dávidról. Ímé mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse peremjére. Mint a Hermón harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Foglaljunk helyet. Ez a Zsoltár azoknak a sorában található, amelyek az úgynevezett grádics énekek, grádicsok éneke. Így kezdődik a 120. Zsoltártól mindegyik, hogy a grádicsoknak az éneke. Hát mi is volt ez a grádics? Hát mondhatnánk mai szóval úgy is, hogy lépcsőfok, vagy talán úgy is, hogy lépés, és ennek az volt az értelme, azért grádicsok éneke, ez a jó pár Zsoltár itt egy csokorba szedve a Szentírásban, mert akkor énekelték ezeket a zsidók, ugye ezek ének szövegek a Zsoltároknak a szövegei, akkor énekelték, amikor valamelyik ünnepre, valamelyik nagy ünnepre felmentek Jeruzsálembe. És akkor nagy zarándok utakat tettek meg, messze városokból is, Izrael egész népe oda gyülekezett az Isten tiszteletre már, azokban az időkben, amikor erre volt igény, mert volt, amikor sajnos nem volt. De a Mózes törvénye így írta elő, hogy menjenek fel, és az egész gyülekezet ünnepeljen, sátoros ünnepen, vagy páska ünnepen. Tehát, amit ő rendelt az ő törvényében. És amikor vonultak fel a népek, amikor mentek az ünnepségre, akkor hogy útközben jobban teljen az idő, hát ezek nem nótázgattak, ezek a hívő zsidó eleink, hanem zsoltárokat énekeltek. Ahogy léptek, ahogy haladtak, hangzott a zsoltár. Amikor megérkeztek a fővárosba és megpillantották a nagy templomot, akkor a templomhoz is lépcsőkön, grádisokon kellett feljutni. És ahogy lépdeltek, ahogy tették meg a lépdéseket, úgy zengett az ének. És az egyik ilyen ének volt, amelyet énekeltek ott, mind azok, akik fő foglalkozásban űzték ezt, tudósai voltak az éneklésnek, mint az Ászáf fiai, vagy a többi zsoltárírók, mind azok, akik csak olyan egyszerűen, mint hogy mi is, mindenféle nagy képzettség nélkül, egyszerre zengték a megtanult éneket, és ezt a zsoltárt is énekelték ezek között, amikor közeledtek a templomhoz az ünnepre. És a szívük, mert úgy jó énekelni, hogyha a szívünk is énekel, azt észre lehet venni. Lehet, hogy valaki egy kicsit rekettes vagy öreges hangon, vagy gyengécske hangon, vagy néha hamiskásan is, de szívből énekel. Azt észreveszi az másik ember is. Lehet, hogy valaki nagyon szakavatottan, de lélektelenül énekel. Észreveszi az ember is, és észreveszi az Isten is, hogy hogyan énekel az az illető, hogy imádkozik-e, amíg énekel, vagy csak a torkát koptatja, és ezt ugyanúgy észre lehetett venni akkor is, és amikor ezt szívből énekelték, úgy, ahogy a szerző szívből megírta, hiszen ihletett sorokról van szó, akkor azután kezdtek vágyakozni, hogy milyen jó lesz együtt a testvéri közösségben. Milyen jó lesz majd együtt lakozni ott az atya fiakkal. Milyen jó lesz majd azt az ünnepi napot, meg azt az ünnepi hetet, mert volt ünnep, ami egy hétig tartott, azt az ünnepi hetet együtt tölteni. Hát közösen aludni, közösen étkezni, sokakkal beszélgetni, az egy közös lakozás volt. Félretették a munkát, és csak az ünnepléssel, Istenű dolgaival, igényével foglalkoztak, a papok tanításával, az áldozatok bemutatásával, a proféták szolgálatával. Ezután vágyakozott a lelkük, és előre örültek, ímé mi jó, és mi gyönyörűséges, amikor tavaly is együtt lakoztunk, és milyen jó lesz, amikor megint együtt fogunk lakozni. Milyen csodálatos ez. Milyen ez az együttlakozás? Hát testvérek, jó azt a fogalmat megtalálni, amit mi ma használunk erre, hát a jogszabályok, meg a hétköznapi nyelv is így használja, hogy közös háztartás. Egy háztartásban, közös háztartásban élnek. Hát azok laknak együtt, akik egy háztartásban élnek. És ott az egy háztartásban az történik, hogy elmosódnak annak a határai, hogy kinek milyen van. Hanem ott közös. Mint ahogy a jogszabályok is kimondják, hogy az egy háztartásban élőknek az egyfőre jutó jövedelme. Lehet, hogy valaki nem keres semmit, egy fillért se, de a másik hazavisz 200 ezer forintot. Akkor, ha ketten laknak együtt, az egyfőre eső jövedelem 100-100 ezer forint. Nem úgy van, hogy az egyiknek ez van, a másiknak amaz van, hanem nekik egy háztartásban van ez, mert ők együtt laknak. És hát ugyanígy a házasság ugye erre a leginkább elfogadott forma, amit a Szentírás is alátámaszt, hogy egy háztartásban a házastársak lakjanak és laknak, és ott a vagyon is megoszlik, hiába vitt be az egyik nagyon sokat, a másik nagyon keveset, a házasságban közössé válik az a vagyon. Na valami ilyen együttlakozásról van itt szó. Ott közös volt az ő dolguk. A templomot sem a király építette, hanem az egész nép közösen adta össze annak az árát. Közös volt az Isten tisztelet, közös volt a liturgia, összeadtak mindent, ami akkor kellett. És valami ilyesmiről beszél itt a Szentírás, hogy legyen egy olyan együtt lakozás, tehát a legszorosabb közösség ember és ember között, amikor nincs enyém és tiéd, hanem amikor közös háztartás van. És ez úgy igaz a fizikai, anyagi jellegű dolgokra, mint a szellemi dolgokra. Ott nincs olyan, hogy ezt én kaptam az Úrtól, és én megtartom magamnak. Ott nincs olyan, hogy itt én vagyok a pap, és én bemutatom magamért az áldozatot. Hanem amit az Istentől kaptál, azt a többiekért kaptad. Ha hozzád szólt az Úr, akkor azért szólt, hogy mondd el másoknak is. Ha te pap vagy, akkor azért vagy pap, hogy mutasd be a négy bűneiért is áldozatot. Itt megosztjuk a mi dolgainkat, itt közösen zajlik az Isten tisztelet, együtt lakozunk. Nincs az, hogy ez az enyém, és akkor neked meg nem jut semmi. Hanem az van, hogy ami az enyém, az a tied is, de szeretnék részesedni abból, ami neked van, mert szükségem van rá. Mert Isten nálad tette le az én részemet, és nálam tette le a te részedet, és osztozzunk meg. Amikor Ábrahám és Lót elváltak egymástól, ugye az volt a probléma, hogy nem tudtak közösködni. Az én nyájamnak nem jut legelő azért, mert a te nyájad lelegeli. Az én nyájamnak a pásztorai, az én embereim összevesztek a te embereiddel, mert átlépték a határt. Tehát az volt a baj, hogy nem tudtak így megegyezni, nem tudtak közösségben lenni, nem volt közös lakásuk. Együtt vándoroltak, együtt mentek az úton, de nem laktak közösen. Nem osztoztak meg egymásnak a dolgait. És ez mihez vezetett? Hát nem ahhoz, ami jó és gyönyörűséges. Hanem ami szégyenletes, ami szomorú dolog, ketté külön váltak. Nem tartott együtt a nagybátyával Lót. Ellentétben az első gyülekezetben vagyonközösséget ápoltak a testvérek. Olyan mértékben, amilyen mértékben talán azóta sem, olyan szívvel, lélekkel, nyugodt lélekkel, kiki, akinek felhalmozott vagyona volt, eladta, akár házak, mezők voltak, ami már a gazdagságot, a felhalmozást következménye volt, eladták és letették a vagyont, a készpénzt az apostolok lábaihoz. És azután pedig az apostolok vezetésével szétosztották azokat az anyagi javakat, kinek-kinek, amit szüksége volt. Nem volt enyém, nem volt tied, a miénk volt. És ezt ki is fejezték azzal, hogy odaadták a másiknak, amire szüksége volt, megosztották azon, amit kaptak az Istentől, együtt lakoztak. Együtt lakoztak azért is, mert nagyon szoros közösségben voltak, és naponként, házanként törték meg a kenyeret. Nagyon közeli volt az ő ismerettségük, az ő közösségük, nagyon szoros volt, és nem jellemezte őket az, ami Lótot meg Ábrahámot, hogy ez az enyém, és akkor te már átléped az én határomat, és hát vonulj innen ki. Mert akkor nem lett volna jó, és nem lett volna gyönyörűséges. Az első gyülekezetben létrejött az együtt lakozás, sok időt töltöttek együtt, és sok pénzt költöttek egymásra. Aztán meg kell ennek lenni, mint ahogy mondtam, a szellemi dolgokban is egy-egy szolgálat, egy-egy kijelentés, egy-egy vezettetés, ugyanúgy a másiké, és azért kaptuk, hogy meg tudjuk azt osztani másokkal. Emlékszem egy esetre, csak példaként hozom fel, amikor egy testvérhez oda mentem, hogy engedélyt kérjek tőle ahhoz, hogy amit ő egy ige hirdetésében említett gondolatot, azt én hadd fejtsem ki bővebben, mert Isten megnyitotta előttem egy ige hirdetésemben én. És mondta ez a testvér, hogy nem kell tőlem engedélyt kérjél, én azt az Úrtól vettem azt a gondolatot, és az Úrtól adtam át, és te is az Úrtól vetted, és nem tőlem kell engedélyt kérje, hanem beszéld meg az Úrral. És ha helyesnek látod, hogy ezt te kifejezed egy ige hirdetésben, akkor tedd meg, én nem teszem rá a kezemet arra, amit én mondtam, mert Istentől vettem. És isteni gondolat volt. A tiéd is. És így megosztotta velem, amit aztán én tovább tudtam adni, ami nekem akkor megnyílt. Amikor ilyen közösségben vannak az Isten gyermekei, Isten népe, akkor arról így beszél a Zsoltár író, hogy gyönyörűséges és jó. Hát kinek gyönyörűséges és kinek jó? Hát egyrészt annak gyönyörűséges és jó, aki részt vesz ebben az együttlakozásban. Akinek része van a testvéri közösségben. Ha csak megízleltük testvérek valaha is a testvéri közösségnek a jó ízét, attól nem lehet szabadulni. Az jó és gyönyörűséges. Az valami olyan, mint a kedvenc ételünk, amit egyszer nagyon megszerettünk gyerekkorunkba, és egész idős korunkig mindig szívesen érkeztünk, amikor azt tették az asztalra. Azt nem lehet megunni. Attól nem lehet becsömölni. Attól nem lehet elfordulni. Annyira jó és gyönyörűséges, hogy állandóan kívánatos a hívő léleknek a számára. Nem azt mondom, hogy rabjává válik az ember, de talán még egy erős kifejezéssel ezt is lehet mondani, hogy a testvéri közösségnek, hát akár még rabjává válhat is az ember, úgy, ahogy Jézus Krisztus szeretetének. Másokat az alkohol kötöz meg, vagy a drog, némelyeket a játékgépezés, vagy az alkohol, bennünket pedig az kötöz meg, hogy a Jézusnak a szerelmesei vagyunk, nélküle nem tudunk létezni. És hogyha egy nap nem olvasunk Bibliát, ha eltelik hosszabb időszak úgy, hogy nem vagyunk a testvérekkel közösségbe, ha eltelik hosszabb időszak úgy, hogy nem tudunk elmenni a gyülekezetbe, elvonási tüneteink vannak. Nem érezzük jól magunkat. Érezzük, hogy valami hiányzik. Valamit nem kaptam meg. És testvérek, ez az egészséges függés. A Jézustól való függés. És az Isten népétől való függés. Mert azt mondja az ige, hogy a Krisztus teste az egyház. És ha Krisztushoz tartozom, akkor az egyházhoz tartozom, a testvérekhez. És az a közösség az, amely kívánatos az Isten előtt, amelyről itt szó volt, amit nagyon tömören fogalmaz meg a Szentírás előttünk, de én már elkezdtem kicsit részletesebben kifejteni. Ha belekerülök a Krisztusba, belemerítkezek a Krisztusba, mert ugye ő az ő nevére, és az ő nevébe, az ő testébe, egy testé kereszteltettünk, tehát az ő testébe kereszteltettem, ez nem valami képletes kifejezés, hanem nagyon is hétköznapi valóságos, a gyülekezet közösségébe, a testvérek közösségébe merítkeztem be. Ezt is jelenti. A kettő az nem kiátható egymással. Ha Krisztushoz tartozok, a gyülekezethez tartozott. És ez így is van rendjén és jól. Ímé mi jó, mi gyönyörűséges. Amikor fennáll ez az igazi közösség, amikor létrejön ez az igazi kapcsolat, hogy nincs enyém és tiéd, hanem a miénk van. A mi ügyünk, a mi szolgálatunk, és a mi anyagi javaink, és a mi szellemi kincseink. És ezt megosztjuk egymással. És így élünk közösségben. És gyönyörűséges ez az Isten előtt is. Mi jó és mi gyönyörűséges? Hát, nálunk a gyermekek között azért előfordulnak olykor kisebb surlódások, és én mindig megborzongok akkor, amikor hallom, hogy valamelyik szobában sír a gyermek. Én odébb vagyok egy pár helyiséggel, és hallom, hogy bent sírnak. Én úgy nem szeretem hallgatni a gyereksírást. Hallom, már megint összevettek. Már megint beütötte valamiért. És úgy örülök annak, feleségemmel együtt, amikor olyan jól el vannak egymással. Szépen eljátszanak. A nagy békességben vannak együtt, és valamikor szeretnék én játszani velük, de a feleségem úgy állít le, hagyjad most őket. Olyan jót játszanak. Olyan rég volt már ilyen. Gyönyörködünk abban, hogy hogy megértik egymást. Bevonták a kicsit is a játékba, és a nagy úgy irányítja, hogy nem szenved csorbát egyik sem. Vigyáznak egymásra, mindegyiket megmozgatják, mindegyik nagyot kacag, az ilyet szeretjük. Hát Isten így néz az ő népére. Amikor együtt tudnak munkálkodni, örvendeznek, meg van mozgatva a kicsi is, meg a nagy is, be van vonva a gyenge is, és végzi a munkáját az erős is. Együtt lakoznak, és mindenféle ajándékaikat megosztják egymással, közösségben vannak, együtt vannak. Milyen jó, és milyen gyönyörűséges Isten színe előtt is. Örül akkor az Úr, amikor az övéi egységben lakoznak. Öröm az ő számára. Egyetlen valaki gyűlöli a testvéreknek az egységét, az, aki gyűlölte az Ádám és az Éva egységét is, az, aki gyűlölte Ádámnak és Évának az Istennel való egységét is, ez pedig a sátán. Amikor a testvérek közé odaáll valami, amikor megbontja az egységet valami, annak a hátterében mindig a sátán áll. Ő nem szívleli a hívőknek ezt a jó és gyönyörűséges közösségét, mert gyűlöli azt. És két kép írja le ebben a Zsoltárban, hogy milyen is ez a testvéri közösség. Két kép segít nekünk is jobban megérteni, hogy tulajdonképpen mennyire fontos ez. Az egyik azt mondja, hogy olyan ez a testvéri közösség, amikor együtt lakoznak, amikor nincsen enyém és tiéd, és mindenük közös, és az Úrral is közösségben vannak, olyan ez, mint a drága olaj a fejem, amely alápolja szakálon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse peremére. Hát Áron volt a főpap. És Áron tulajdonképpen addig nem lehetett főpapnak tekinteni, akár mennyire ott volt már minden képesség ő benne, hogy Isten sok mindennel megajándékozta, addig nem lehetett főpapnak tekinteni, amíg erre a szolgálatra fel nem lett kenve, meg nem lett bízva. Ez pedig úgy történt, hogy az áldozati állatnak a vérével meghintették őket, a kis szülcimpát, az ujjukat, lábukat megkente vele Mózes, és azután pedig megkente őt a kenetnek az olajával, amely csak a főpapnak járt ki. És onnantól kezdve lett ő főpap. Addig is annyi ismerete volt, mint azután két perccel, addig is annyi szeretet volt a szívében Isten iránt, mint azután két perccel, de azelőtt nem volt főpap, azután pedig főpap lett. Az az olaj tette ő főpappá. Az az Isten szerinti liturgia, az az Isten szerinti eljárás, amelyet az ő igéjében rögzített, hogy ilyen és ilyen összetételű olajjal ezt és ezt kell, hogy tegyed, Mózes, hogy nekem legyen főpapom, aki közben jár a népért. Hát, enélkül az olaj nélkül Áron nem lett volna főpap. És a másik kép is hasonló ez, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Testvérek, a Hermon egy olyan vidék, a Libánon hegységnek a déli része, Izrael országának meg a legészakibb területe, legészakibb csücske, olyan vidék, ahol nagy magas hegyek vannak, három magas csúcsán örök hóhonol, nem olvad el a hó, mert annyira magasak a sziklák, és a Jordánnak három forrása a Hermonról ered. Állandó köd, pára, eső, nedvesség van, elég ahhoz, hogy tápláljon egy olyan folyót, amely aztán nagyon száraz területeken megy át, és mégsem száraz ki, mert bőséges utánpótlást kap. Állandóan ott van az olvad, hó, az a leeső csapadék. A Sion hegye meg, hát Jeruzsálemben a templomhegy, a Sion hegye, az meg egy olyan terület, ahol meg nagyon nagy a szárasság, amely egy hegyes, völgyes, dimbes, dombos, sivatagos terület, és nagyon kevés ott a csapadék, nagyon kevés a víz. Arra vannak ott hagyatkozva, amikor azokról a területekről, ahol több a nedvesség, időszakonként jön a késői és a korai eső, és megáztatja azt a földet. Különben, ha nem lenne időnként eső, ha nem lehetne összeköttetés ott a víz alatti erek meg a Jordánnal, ha nem jutnának vízhez, akkor ott nem lehetne élet, akkor ott nem lehetne templomot építeni, akkor ott nem lehetne Isten tiszteletre összejönni, hanem az egy sivatag hely lenne, ahol csak a sivatagi kutyák gyalogolnának, nem pedig az Istennek a szolgái és Istennek a népe. Valahonnan egy nedves helyről, ahol van elég csapadék, kellett jönnie az esőfelhőknek, kellett jönnie a folyóknak, a patakoknak, le kellett folydogáljanak ott a sivatagos részre, hogy meg tudják öntözni azt a területet. A Hermon nélkül nem emeltethetett volna fel a Sionnak a hegye. Nem lenne az, ami lett. És anélkül az olaj nélkül, amellyel Áront megkenték, nem lehetne az, aki lett Áron. Hát ilyen a testvéri közösség. A gyülekezet az atyafiak együtt lakozása nélkül nem lehetne az, mint amiből Isten akarja formálni. Lett volna Áron nevű ember, de nem lett volna főpappá. Bemutathatott volna ilyen-olyan liturgiákat, de akkor már nem az Isten szerint tette volna. Mondhatott volna nagy dolgokat és tanításokat, de nem az Úr pecsétje lett volna a szavai. Lett volna egy Sion nevű hely, és ott néhány szomjazó ember kialakíthatott volna valami kultusz helyet, de nem válhatott volna azzá, mint amivé vált így, hogy a Hermon felől jött mindig az eső, a víz, táplálta a Jordánt. A gyülekezet is fennállhat, létezhet valamiféleképpen, de hogyha nincs benne testvéri közösség, ha az atyafiak nem lakoznak benne együtt, ha megvan a határa annak, hogy ez az enyém, és innentől nem jöhet tovább egy szapfotat sem, ez az én áldásom az Istentől, ez az én pénzem, ha ez megvan, akkor lehet valamiféle emberi szervezetről beszélni, de akkor a gyülekezet elveszítette a lényegét. Ami Áronnak az olaj, és ami a Sion hegyének, a sivatag helyének, a száraz vidéknek az eső, a Hermon harmatja, az a gyülekezetnek a testvéri közösség. A lényege, az értéke, a fenntartója, a mozgatórugója. Olyan az atyafiaknak az együttlakozása, anélkül a gyülekezet sivatag. Anélkül a gyülekezet kenet nélküli, ami görcsös emberi szervezkedés. Nagyon fontosnak látta ezt a fajta közösséget maga az Úr Jézus is, és ezért beszél az imádságában az Atyához így, ahogyan azt a János 17:20-ban olvassuk, János evangéliuma 17. részében a 20. verstől. De nem csak ő éretük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amit én engem szerettél. Tehát, hogy megismerje a világ. Ehhez a testvéri egységre van szükség, és semmi másra. A gyülekezet egyik legfontosabb feladata, hogy megismertesse a világgal, hogy az Atya elküldte Jézus Krisztust a világnak a megváltójául, szabadítójául. Ha van testvéri közösség, akkor ezt meg tudja tenni. Ha nincs testvéri közösség, akkor nem tudja megtenni. Pál apostolnál olvassuk, hogy elment az egyik városba, nem emlékszem most pontosan, hogy melyik város volt ez, és ott három szombat napon át vetekedett a zsidókkal. És három hét után megérkeznek a testvérek, valahol a szolgálati út során valamilyen oknál fogva ők hátra maradtak, abban a városban találkoztak, és azt olvassuk, hogy amikor megérkeztek az atyafiak, akkor Pál apostol hatalmasan meggyőzi a zsidókat arról, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Addig csak vetekedett velük. De amikor megjöttek a testvérek, akkor meg tudta őket győzni. Kapott egy erőt abból a közösségből. Aztán olvasunk erről a közösségről, az együttlakozásról, amely gyönyörűséges. Olvasunk az apostolok cselekedeteinek a második részében, a 41. versben és a 42. versben. Akik azért örömes vették az ő beszédét, mármint Péterét, megkereszteltettek, és hozzájuk csatlakozott azon a napon, mint egy 3000 lélek. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyérnek megtörésében, és a könyörgésekben. Egy egészséges gyülekezetnek ez a négy jellemzője van. Hangzik az ige Jézusról, ez az apostolok tudománya, aztán megtörik a kenyeret, úrvacsoráznak, aztán könyörögnek, imádkoznak együtt, és közösségben vannak. Szoros közösségben vannak. Hát nagyon szép szó ez a közösség, de mit is jelent ez igazán? Hát egy-két jellemzőjét már azért elmondtam. Együtt lakozás, közös háztartás. Szellemi és anyagi háztartás is. Ez a közösség azt is jelent, hogy ismerik egymást. Tudom, hogy mi van a másikkal. Rálátok az életére. Beleenged látni az életébe, és én is beleengedem látni a másikat az életemben. Nem zárom be az életemet előtte. Mi így élünk. Aztán hétköznapi kapcsolatban álltak egymással. Nem csak a Salamon tornászában találkoztak, nem csak az Isten tiszteleten találkoztak, hanem össze tudtak fogni. Ha az egyiknek megdöglött az állata, a másik kölcsön adta neki. Ha beteg lett a gyereke, akkor orvosságot vett neki. Segítettek egymáson, odafigyeltek egymásra, közös munkán dolgoztak, összefogtak a hétköznapi próbákban, dolgokban. Kell az, hogy a hívők a hétköznapokban is egymás mellett éljenek. Ne százfele szaladjanak, és csak éppen vasárnaponként találkozzanak, hanem a hétköznapjaikat is együtt éljék. Ez nagyon fontos, nagyon hiányzik. A mai kereszténységből ez. Együtt tudtak imádkozni és beszélgetni. Házanként jöttek össze és naponként. Ez a 3000 ember, ez szétaprózódott. Apró élő sejtekre. A Krisztus teste ezekből az élő sejtekből áll együtt. És ezeken az alkalmakon nyílt lehetőség arra, hogy megosszák egymással a terheiket. Elmondják egymásnak a gondjaikat. megmondják egymásnak az örömeiket, az ima támogatás, itt kérték ezekben a kis közösségekben, mikor 3000 voltak együtt, nem mondhatta el mindenki, hogy ezért imádkozzatok, vagy azért, hanem ezekben az élő sejtekben házi ima csoportok működtek. Az apostolok látogatták őket, felügyelték, és a gyülekezetnek a vénei, és időnként összejött az egész gyülekezet, ahol az apostolok hirdették az igét. A proféták profétáltak, és a tanítók tanítottak, ott nem volt helye beszélgetésnek, ott az ige hirdetők beszédjének volt helye. Tehát minden fajta közösségi elem megtalálható volt az első gyülekezetben. A kisebb körű megbeszélés is, meg a nagyobb körű is. Barátságokat kötöttek egymással. Együtt éltek, együtt haltak. Mint az Pál apostol mondja a korintusbelieknek, hogy együtt éljünk, együtt haljunk. Barátok nem a világi barátok voltak, hanem a gyülekezetből voltak barátaiknak. Összefonódások voltak. Hát valahogy így működhetett, így nézhetett ki ez a közösség az Isten áldásával. És az Úr Jézus volt a középpont. Nem filmeket nézegettek, nem szórakozni jártak, nem viccet meséltek, nem hahotáztak, vasárnap meg belebújtak a szent köntösbe, hanem a közösséget úgy gyakorolták, csütörtökön délután 2-kor is, hogyha összefutottak, hogy az Úr Jézus volt a téma. Olyan jó ez, amikor megvalósul Isten népe között ez a fajta közösség. És mit mond ez az ige még? Van egy nagyon érdekes záró akkordja ennek a zsoltárnak. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Nincs más lehetőség az áldásra és az életre. Testvérek, ez, ha igaz volt az Ószövetségben, akkor ez az Új Szövetségben hatványozottan igaz. Áldás és élet csak ott van, ahol közösség van. Ott van Istentől való élet. Gerjeszteni sok mindent lehet, meg kitalálni sok mindent lehet. Működnek gazdasági, meg társadalmi szervezetek a világban is. A törvények erre lehetőséget adnak, és ezek lehetnek virágzó közösségek, nagy taglétszámmal, és nagyon aktívan, de nélkülözik az életet. Biológiai életük van, amely majd elhal, de örök életük nincsen. És az egyházat is fenyegeti az a veszély, hogy az emberek alkotják, akik az emberek képesek azt mondani, hogy építsünk tornyot, szerezzünk nevet magunknak. Az ember képes erre, gyülekezeti hívő tagként is képes erre, de ettől meg kell tűnni. Ez nem testvéri közösség, hanem ez olyan szövetség, amelyet Isten nem tűr sokáig, hanem azt mondja, hogy zavarjuk össze a nyelvüket. És vannak olyan gyülekezetek, amelyek nagy lendülettel megindulnak, és aztán a végén egy-két év vagy egy-két évtized múlva szakadás lesz belőle, mert Isten maga zavarta össze a nyelvüket, mert nem áldja meg azt a közös erőfeszítést. Isten áldása nem nyugszik azon. Életet és áldást csak oda küld az Úr, ahol együtt lakoznak az atyafiak, ahol közösségben vannak, ahol közös szellemi és anyagi háztartásuk van. Testvérek, erre van szükségünk nekünk is. Ha életet és áldást akarunk, akkor erre van szükségünk. Ha nem akarunk, akkor csinálunk, amit gondolunk, ha kitalálunk magunknak, de hogyha életre, isteni életre és isteni áldásra van szükség, akkor ezt a közösséget kell gyakorolni, megerősíteni, mert hála az Úrnak van. Ezen az úton kell tovább haladni, hogy testvéri közösséget ápolunk, építünk tovább. És akkor lesz élet, és akkor lesz áldás. És hogyha volt eddig élet, és volt eddig áldás, az csak ennek köszönhető. Hogy együtt tudtunk lakozni, hogy volt, amit megosztottunk egymással, szellemi és anyagi javakat. Azért voltak az áldások, nem másért, hanem ezért a közösségért. Itt nem az egyik vagy a másik olyan kiváló, hanem itt együtt tudtunk valamit tenni. És ahhoz, hogy áldások legyenek, ezért együtt kell továbbra is tegyünk valamit. Amit azok elénk állít, ami előre mozdítja a testvéri közösséget, az együttlakozást. Ezért imádkozzunk most.